Húsvétot ünnepelünk, és ez a leghatalmasabb ünnep, ez a keresztények legnagyobb ünnepe. Hatalmas ünnep a karácsony is, nyilván, hiszen a megváltónak meg kellett születni, el kellett jönnie testben, de az ő eljövetelének egyetlen célja volt az, hogy önmagát adja értünk. Ez volt az ő eljövetelének a célja, és azt hiszem, hogy ma nem is lehetne másról üzenet, mint a húsvétról magáról, a feltámadásról, hiszen ha megnézzük a Bibliát, ez a Biblia központi üzenete. Ha megnézzük a tanítványok szolgálatát, a feltámadásról prédikált minden tanítvány, erről szólnak az üzenetek, hiszen az evangélium három lábon áll. Az evangélium lényege, Jézus meghalt, eltemették és feltámadt. És ez a háromlábú szék, bocsánat, hogy ez nem dől el. Tehát ez megáll, hiszen ez a mi keresztény hitünk alapja. Nincs a világon egyetlen vallás, bár a kereszténység nem vallás, ha már úgy teológiai vagy tudományos értelemben igen, hanem a kereszténység az nem más, mint a Krisztus teste és egy élő kapcsolat Istennel, de a világ mégis úgy beszél róla, mint egy vallásról. Nincs egyetlen egy vallás sem, akinek van megváltója, nincs egyetlen vallási vezető sem, aki meghalt minden ember bűneiért, és nincs egyetlen olyan személy sem, aki a halálával legyőzte a halált, és úgy támad föl, hogy soha többé nem hal meg. Mert sokan föltámadtak, sokat olvasunk a Bibliáról, de olyan csak egyetlen egy személy van, aki feltámadt, aki soha nem látott rothadást, és ma is él. És ő a mi élő reménységünk, hogy mi is vele együtt az ő halálában meghaltunk, bár ez a fizikai testünk, ez még nyilván nem alkalmas arra, hogy az örök élet, ez a fizikai testünk, ez egy mulandó, halandó test, de az Úr Jézus második eljövetelekor mi is kapunk egy ugyanolyan testet, ami most neki van, amiben nincsen halál, nincsen fájdalom, és méltán ez a nap a legnagyobb ünnep, hiszen ez a mi győzelmünk. Meghaltunk, és vele együtt föltámadtunk. Ez a nap, ez a győzelem napja. Az igazi győzelem napja. Egy kicsit messzebbről indulnék. A zsidók is most ünnepelték, a 12-én, április 12-én indult a zsidó húsvét, ami mai nap fog befejeződni, az a zsidóknál egy 8 napos ünnep, a Pészach és a kovásztalan kenyerek ünnepe az egy 7 napos ünnep, ami is tulajdonképpen előképe a mi keresztény ünnepünknek, tehát mindenképpen összekapcsolódik, és mindenképpen szót kell ejteni róla. Tehát ők nyilván a zsidó naptár szerint ünneplik a húsvétot, a Nisszan hónap 14. estén kezdődik az ő naptáruk szerint, és mint mondottam, ez egy 8 napos ünnep. Mit jelent a zsidó húsvét, mit jelent a Pészach? Ennek a szónak az a jelentése, hogy átugorni, elkerülni. Az egyiptomi kivonulásra emlékeznek ilyenkor a zsidók. Isten megparancsolta a zsidó népnek, hogy emlékezzenek meg erről az ünnepről, hiszen ez a szabadulásnak az ünnepe, amikor a világ elnyomásából, amikor az Egyiptom elnyomásából Isten természet feletti módon szabadította meg az ő népét. Kihozta őket a több mint 400 éves egyiptomi fogságból, és a 10. csapásként ítélet jött a nyomorgatókra, ítélet jött Egyiptom népére. Az ítélet alól csak azok menekültek meg, akik a bárány vérével megkenték az ajtó félfájukat. Ez a Pészach. Gyorsan kellett pakolniuk, el kellett fogyasztaniuk a húsvéti bárányt, az előírások szerint, ennek a részleteiben most nem mennénk bele, és gyorsan pakolni, csomagolni kellett, és indulni kellett. És itt ebből következik a kovásztalan kenyereknek az ünnepe, ugyanis nem volt idő arra, hogy megkelesszék a kenyeret, hanem kovásztalan kenyeret ettek, mert el kellett hagyni az otthonaikat, el kellett jönniük, és egy maroknyi nép, több mint, tehát egy tucat ember érkezett annak idején, még József korában Egyiptomba, ott a nép nagyon elszaporodott, és ugye több mint 400 ezer férfiról beszél a Biblia, akik kivonultak, de ott csak a férfiakat számolták, tehát az körülbelül a legszerényebb becslések szerint is 1,5-2 millió ember lehetett, egy budapestnyi ember, aki kijött a pusztába, akit Isten kiszabadított, és csapás jött a fáradóra. Tehát ez annak a jelképe, az előképe, ami beteljesedett Krisztusban. Ez az előképnek Krisztusban van értelme, mert az előkép, az előkép, az csak ugye árnyéka a valóságnak, de ahol van árnyék, ott kell, hogy legyen egy valóság, és az a valóság a Krisztus. A Krisztus feltámadásában, a Krisztus halálában teljesedett be. Tehát ez a nap az örökké való győzelemnek a napja, tehát a mi megváltásunk történetének a csúcspontját jelenti a kereszt munkája. Jézus is megünnepelte a zsidó húsvétot, mégpedig a tanítványaival ünnepelt, és ez a vacsora, amit elfogyasztottak, ez nem egy búcsú vacsorája volt Jézusnak, mint sokan keresztények hiszik, hanem ez egy győzelmi vacsora volt. Mert Jézus pontosan tudta és ismerte a forgatókönyvet, hogy mi fog következni ezután. És azt mondta, hogy most együtt eszik, iszik velük, de addig nem fog velük együtt inni, amíg ugye új bort nem fog inni. Tehát nyilván ez egy metafora, egy kép, ami előre mutat a Jézus Krisztus keresztjére, az ő saját halálára, és arra, amit ő a kereszt munkájával bevégzett. És ez a győzelem már miénk is Krisztusban. Tehát a Biblia két nagy eseménye, az egyik legnagyobb zsidó ünnep, és ez kötelező ünnep a zsidóknak, kötelező ünnep volt a törvény alatt, a zsidó Pészach, és a Jézus feltámadása, amely elválaszthatatlan kapcsolatban áll egymással. Tehát az Egyiptomból való szabadulás, a bűn, a halál, a kárhoztatás feletti győzelem, ugye nem csupán történelmi események, ez sokkal több annál, hanem Isten megváltó tervének egymásba fonódása, és ugye azoknak a pillérei. Tehát a Pészach, mint említettem, előképe, a húsvét beteljesedése és a megváltás ígéretének. És ez megtörtént. Úgyhogy mindjárt először is a zsoltárokkal kezdeném. Egy nagyon csodálatos, sokak által jól ismert igehely, a 105-ös zsoltár 37-es igeversétől olvasom. És kihozá őket ezüsttel, arannyal, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem. Isten szabadítása. Amikor szabadulásról beszélünk, akkor láthatjuk azt, hogy a fogságban lévő rabszolganépet Isten gazdagsággal hozta ki. Nem volt semmilyen reális esélyük arra, hogy ők egyáltalán gyarapodók legyenek, hiszen ők beszélő szerszámok, rabszolgák voltak, tehát semmiük nem volt, még a saját életükkel, a saját testükkel sem rendelkeztek. Tehát éppen ezért ez egy óriási dolog volt, hogy őket Isten megszabadította. És a 43-as igevers azt mondja, és kihozá azért az ő népét örömmel, és választottait vígassággal. A szabadulás öröme, a szabadulásnak az ünnepe. Azt mondja, és nékik adta a pogányok földjét, és öröklék a népek fáradtságos szerzeményét. Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, törvényeit megőrizzük, dicsérjétek az Urat. Ez a zsoltár sok mindenről beszél. Tehát ez a szabadítás nem csak ugye Izrael népének szólt, a páskabárány, átvonulás, megmenekülés, mind a Jézus Krisztus megváltó művére mutatnak rá az előképre. Ő a mi húsvéti bárányunk, aki elvette a világ bűneit, ahogy az János 1.9 mondja. Tehát a szabadulás az nem csupán menekülés, hanem győzelem. Tehát győzelem a világ felett, ugye Egyiptom az a világnak a jelképe, a világnak a szimbóluma. A világból hozta ki Egyiptom népét, a pogányok közül hozta ki, úgy, ahogy téged is, meg engem is. Mert mindannyian elveszettek voltunk, mindannyian Ádám bűne miatt elveszettek voltunk. És a pászka vacsorában Jézus, amikor ugye örökül hagyta mindannyiunknak azt, hogy emlékezzünk meg erről, akkor nyilván az ő haláláról és a feltámadásáról, mint ahogy ezt most az úrvacsorában megtettük. Bennünket is kihozott a világból. Ami nagyon fontos megemlíteni itt a vér, a véráldozat. A véráldozatot már látjuk a Biblia első lapjain, ugye Kain és Ábel történetében volt, aki zöldséget áldozott, de ezt Isten nem tudta elfogadni, és a véráldozatot tudta elfogadni. Tehát a véráldozat az már megjelent a Biblia első lapjain. Aztán látjuk ugyanezt Ábrahámnál is, hogy áldozatot mutatott be Istennek. Ugyanis vér nélkül nincs bűnök eltörlése. Az Ószövetségben a vér az csak elfedezte a bűnöket, magyarul szólva besöpörte a bűn problémát a szőnyeg alá, amiről évről évre meg kellett emlékezni, évről évre áldozatot kellett bemutatni a főpapnak egyrészt önmagáért, az ószövetségi főpapnak, mert ő maga sem volt tökéletes. Mindenféle tisztogatási szertartáson ment keresztül, mielőtt Isten jelenlétébe ment, a szentek szentjébe, a bakok, bikák vérére, amit az engesztelés székére kellett hinteni. De ez az engesztelés, ez csupán egy évre volt elegendő, hogyha a kikötött karmazsin, fehér karmazsin, piros, vagy piros karmazsin fehérré változott, tehát fordítva, akkor igenis Isten megbocsátotta a népnek az addigi bűneit. Tehát ha megnézzük a törvény korszakát, igazándiból ott is Isten kegyelme az, amelyik fölül tudta írni a bűnt, hiszen a nép a saját maga cselekedetéből, a törvénynek a megtartásával nem tudott eljutni a teljességre. A teljesség Krisztusban van, és ezt az Ószövetség nem tudta. Tehát nem csak megszabadultak, hanem gazdagon mentek el ki Egyiptomból, és kihozta őket ezüsttel, arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteg. Más fordítás úgy mondja, hogy nem volt egy beteg sem. Gondoljatok el egy olyan közösséget, mondjuk egy budapestnyi embert, ahol nem találtok egyetlen egy beteget. Ma lassan azt kell keresni, hogy kik, akik egészségesek. Ha megnézzük ezeket a jelentéseket, az egészségügyi jelentéseket, akkor katasztrofális a helyzet. De Isten szabadítása az egy valóságos szabadítás. Egy olyan szabadulás, amely a fizikai szinten is manifesztálódik. Nyilván a kereszt az túlmutat ezen a földi életen, a kereszt az túlmutat ezen a pár tíz éven, a kereszt az örökké valóságra mutat. Itt a földön nyilván van némi nyomorúságunk, ahogy Jézus mondta, itt a földön nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én legyőztem a világot. És Jézus győzött, és Jézus győzelmében ott vagyunk mindannyian. Ez a győzelem elsősorban ugye a bűn fölött, a betegség, a szenvedés és a sátánnak a hatalma fölötti győzelmet jelenti a számunkra. Mint már többször elhangzott, a sátán nem egyenrangú fele Istennek, nem egyenrangú fél Istennek, a sátán egy legyőzött senki. És neked sem egyenrangú ellenség, mert egy legyőzött ellenség. Próbál úgy tenni, mintha ő győzött volna, és próbál úgy tenni, mintha hatalmad lenne fölötte, de ez a hatalma, ez megtört, mert Jézus győzedelmeskedett. Ábrahámnak a hitéről szeretnék beszélni. Ugye tehát a Biblia írja, ott az Ószövetség lapjain olvassuk, és hit Ábrahám Istennek, és ezt tulajdonított néki megigazulásul. Ábrahám a mi hitünk atya, de az Ábrahám a mi hitünk atya abban is, hogy ő már hitt a feltámadásban. Tehát a feltámadás előképe az megjelenik már az Ószövetségben is, hiszen amikor Isten arra kérte, hogy áldozza föl Izsákot, akkor Ábrahám nem kételkedett, és nem mondta azt, hogy de hát akkor hogy lesz, hát akkor Isten, hogy fog beterjesedni a te ígéreted, hogy lesz nekem Izsákban rengeteg mag, hogyha azt nekem őt föl kell áldozni az oltáron. Ábrahám hittel vitte a Mória hegyére Izsákot, és hittel tette az áldozati oltárra, de ugye az angyal megfogta a kezét, és azt mondta Isten, hogy állj, ez olyan, mintha megtetted volna. És ott van egy jelenség, van egy jelenet, az a kecskebak, mikor megkérdezte Izsák, hogy mit áldozunk föl. Ugye nem látta az áldozati bárányt, nem látta az áldozni valót. És Ábrahám már akkor hittel szólt, Isten majd gondoskodik. És Isten gondoskodott. Egy kecskebaknak beakadt a szarva, és Isten odaküldte azt az áldozati állatot, akit föláldozott. És ez a vér, ez egy áldozati báránynak a vére volt. A mi áldozati bárányunk, Jézus Krisztusnak a vére tiszta volt és szeplőtelen. Olyan vér volt, amilyen vér csak neki volt, amiben nem volt bűn. Ő nem örökölte a bűnt és a halált, ő nem önmagáért halt meg. És nagyon érdekes, ahogy nézzük, hogy milyen téveszmékből táplálkozik az antiszemitizmus. Ugye abból táplálkozik, hogy a zsidókat azért kell gyűlölni, mert megölték Jézust. A zsidók soha nem tudták volna megölni Jézust, ha Jézus nem adja magát önként. Másrészt, ha Krisztus meg nem hal, akkor nincs megváltás, nincs üdvösség, nincs örök élet. Jézus azért jött el, és ez az isteni tervnek a része volt. És amikor Jézus imádkozott fönn a kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, ő nem aggodalmaskodott saját magáért, ő pontosan tudta, hogy mit kell neki elszenvednie, ő egyébként sem aggodalmaskodott, de ott azokért, akik őt megfeszítették, az ellenségeért imádkozott. Az ellenségeiért, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ők még nem tudták, hogy az a vér, amely ott aláhult a keresztre, az az ő bűneikért is váltságdíj volt. De vannak, akik már ott fölismerték. Érdekes dolog, amin gondolkodtam, hogy Jézus tanítványai ugye 3,5 évig vele voltak, és Attilával itt beszélgettünk az alkalom előtt, és azt mondja, hogy prédikálunk, és néha az emberek nem értik. Mondom, ne aggódj, Jézus sokkal jobban prédikált, mint mi, őt se értették néha. Tehát most csak úgy eszembe jutott, és ugye itt vannak példaként a tanítványok, hogy 3,5 évig beszélt arról, hogy ő meg fog halni, hogy ő kereszt halált fog halni, és valahogy nem hallották, és nem értették, és hogy ő föl fog támadni, és abszolút nem értették. És látjuk azt, hogy nem értették, hogy a keresztnél a 12 közvetlen tanítványa közül egyetlen egy volt ott, talán János. Ugye ő volt ott a kereszt lábánál. És a többiek nem értették. Félelembe estek, menekültek, látásba estek. És ezt nem azért mondom, hogy kárhoztassam őket, mert valószínű én is ezt tettem volna, vagy mi is nagyrészt ezt tettük volna, hiszen úgy látszott, hogy Jézus vereséget szenvedett. Ők még akkor nem tudták, hogy ez nem vereség, a kereszt az nem vereség volt Jézus számára, hanem az a győzelem helye. Az a hely volt, ahol ő győzött, az a hely volt a kereszt, ahol ő legyőzte a sátánt, és az a hely volt a kereszt, ahol a mi üdvösségünk, a mi örök életünk szereztetett meg. És az a hely volt, hogy Jézus legyőzte a halált. Jó, tehát Ábrahámnak a hitéről, hogyha beszélünk, akkor ugye Ábrahám már elkezdte kijelenteni a feltámadást. Ő volt a feltámadásnak úgymond az első hírnöke, aki hitt a feltámadásban. A Mória hegyén történt. Ugye próbatétel nem csupán egy engedelmességi vizsga volt Ábrahám számára, hanem már akkor hitt abba, hogy Isten képes a halottakat föltámasztani. Tehát Ábrahám hite, ezért ez a hit teszi őt a hívők atyává. És erről megemlékezik a zsidó levél, 11. fejezet, 17-19. Azt mondja az írás, hitáltal vitte fel Ábrahám Izsákot, mikor próbára tettetik. És egyszülöttét vitte föl áldozatul. Ő, aki az ígéreteket nyerte vala, akinek megmondatott volt, Izsákban neveztetik néked mag, azt gondolván, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani, ezért őt példaképpen vissza is nyerte. Tehát ez az előkép, ez Jézus kereszthalálának nem csak az előképe volt, hanem egy prófétai hit kinyilatkoztatás is. Az első személy, akit a Biblia prófétának nevez, az Ábrahám. Amikor Abimeleknél vendégeskedett, és ugye kiderült a csalása, kiderült a huncutsága, hogy végül is nem is a testvére Sára, hanem a felesége, akkor Isten meg akarta verni a pogány nép házát, de aztán mivel Abimelek ugye kijelentést kapott, és mondta Ábrahámnak, hogy imádkozz értük, és imádkozott a meddő nőkért, és azok a meddőnők elkezdtek szülni. Ez is egy micsoda előkép, hogy Ábrahámnak, vagy Ábrahámnak még nem volt gyermeke. Szárai, vagy Sára, ugye később Sára, meddő volt. És Ábrahámot kérte meg arra, hogy imádkozzon a meddőnőkért, és a meddőnők szültek. Sokszor kérdezitek tőlem, hogy nekem is problémáim vannak, nekem is kihívásaim vannak, nekem is fáj, itt fáj, ott fáj, nekem is egészségügyi gondjaim vannak. Hogy imádkozzak másokért? Úgy, ahogy Ábrahám tette. Ez egy ószövetségi előkép. Mert nem a te állapottól függ, állapotottól, vagy az én állapotomtól függ a Isten igényének az igazsága, hanem az igazság az igazság. És ezt az igazságot gyakorolnunk kell. Istennek nem akadály az, hogy egy beteg, vagy éppen egy kihívásokkal teli ember imádkozik valakiért, vagy éppen valaki más. William Brennan, egy nagyon híres, ismert prédikátor volt, autóbalesetben meghalt, és mielőtt meghalt volna, már haldoklott, és meg is halt, de rátette a feleségére a kezét, és ő életbe maradt. Tehát nem a mi állapot, csak egy példát, hogy hozzak ezek a közel múlt évtizedeknek a történései. És ez nagyon jó példa, Ábrahám. Tehát a feltámadásba vetett prófétai hit kinyilatkoztatás volt Ábrahámnak a hite. Jézus tudatosan választotta a győzelem útján. Tehát a páskabárány ugye nem áldozat lett, hanem győztes. Jézus halálával kapcsolatban különféle elméletek vannak, nem akarom felsorolni, millió számra vannak az elképzelések, hogy Jézus, jaj, a szerencsétlen áldozat, milyen jó ember volt, aztán mégis megölték. Jaj, Jézus rossz korban született, hallottátok biztos, nagyon tudományos emberek, okfejtései, agymenései, hogy jaj, hát Jézus nem értették meg, Jézus nem jókor született, mert ha jobb korban születik, akkor jobban megértik, mondják némelyek. Na most Isten időzítése tökéletes. És Jézus nem áldozat volt, Jézus nem egy balek volt, hanem Jézus pontosan az isteni terv szerint végezte a munkát, és az isteni terv teljesedett be az ő halálába, és nyilván az ő feltámadásában. Valaki egyszer beírt nekem, hogy elég csúnyán, hogy Isten milyen képmutató, hogy úgy is tudta, hogy föltámasztja Jézust, akkor miért kellett ez a cirkusz, meg miért kellett a kereszt, meg mit tudom én. Ez az ember sajnos nem lát túl az órától, hiszen Jézus ezt nem önmagáért tette. Isten ezt nem önmagáért tette. El kellett jönni Jézusnak, meg kellett halni a kereszten, mert ha ő nem hal meg, ez rólunk szól, akkor mi sem halunk meg ő vele. Tehát ahhoz, hogy Isten el tudja törölni a bűnt, ahhoz meg kell, hogy halljunk. Ugyanis egy halottat nem lehet elítélni. Ugye? Tehát most is, ha valaki éppen eltávozik az élők sorából, akkor nem lehet bíróság elé állítani, igaz? Hogy viszed a bíróság elé? Nem tudod, kész, meghalt. És ugyanígy vagyunk mi is. A bűnöknek az eltörlése nincs anélkül, hogy mi meg ne haltunk volna Jézus Krisztussal. Tehát meg kellett, hogy halljunk. És ha egyszer meghaltunk, egy halottól nem lehet számon kérni semmit. Ezért tudja Isten megbocsátani a bűnöket, mert mi a Krisztus halálában ott voltunk, vele együtt meghaltunk. Ugye az Efézusi Levél 3. részében olvassuk, milliószor hangzik el minden vasárnap, és jó, hogy elhangzik, mert ez a lényeg. És hogy meghaltunk vele, nem itt a vége a dolognak, hanem ott, hogy vele együtt föl is támadtunk. És ez a megváltásnak a lényege, hogy ebben a megváltásban te is ott voltál. Ez nem egy öncélú dolog, és így tudunk megállni igazul Isten előtt, mert Jézus kifizette az árat, kifizette a tartozásunkat, és mi szabadok vagyunk. És mi élhetünk, és járhatunk ebben a szabadságban. Tehát Jézus utolsó pászka vacsorája, ugye is elfogyasztotta a pászka vacsorát, ugye nem egy szentimentális búcsú volt, hanem egy győzelmi bejelentés volt. Egy győzelmi bejelentés volt. Ő pontosan tudta, hogy mi következik. Ő ismerte a forgatókönyvet. Ő volt az egyetlen, aki ismerte a forgatókönyvet. Ugye? Tehát nem emberek vitték el. Ő adta oda magát. Óriási. Tehát az antiszemitizmusnak ez a fajta ideológiai alapja, ez egy teljesen téves, teljesen megalapozatlan, teljesen ördögi sátáni ideológia. Hiszen ő önmagát adta. A tanítványok még nem értették, de ő világosan kijelentette, hogy az írások be fognak teljesedni. És itt a Márk 14-et olvasom, a 21-et. Az embernek fia jó lehet elmegy, amint megiratott felőle. Tehát Jézus bejelentette, hogy ezt nem ő találta ki valamelyik nap, hanem ez már az Ószövetségben megiratott. Itt dolgok fognak beteljesedni. De jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha meg sem született volna. Na most itt megálltam egy pillanatra, és elgondolkodtam, mi az, hogy az ember fiát elárulja. Hát egy ilyen, jaj, annak az embernek. Ugye egy ilyen személy volt, aki közvetlenül Júdás, aki ugye elárulta Jézust. De én megnéztem ennek az elárulja szónak a jelentését. És ez nem csak arról szól, hogy elárulja, hanem visszautasítja. Miért árult el, miért adta át a poroszlók kezébe Jézust? Mert elutasította mindazt, amit Jézus tanított. Ez volt a legfőbb bűn, és ez vezetett oda, hogy Jézust elárulta. Ő egy politikai messiást várt, ő összekeveredett a világgal. Nem tudjuk, mi történt, de kár volt, hogy felakassza magát, mert a Jézus vére minden bűnre váltságdíj volt. Ahogy Péter megtagadta őt háromszor, és Péternek is megbocsátatott, mert Péter is elutasította őt. És a vér, a szent vér, a kereszt munkája, az minden bűnre örökké való áldozatot jelent. A Péter bűnére is. De Judás nem várta meg a feltámadást. És nem hitt a feltámadásban. Azt pedig mondanékik Jézus, ez a 14-27 Márk evangéliumánál vagyunk. Mindnyájan megbotránkoztok én bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszéjednek a juhok. Tehát a tanítványok akkor és ott úgy élték meg, hogy ez egy tragédia, de ez nem tragédia volt, hanem az írások beteljesítése. Ők ott és akkor ezt nem látták. Ők akkor ott ezt nem tudták. Ők csak azt látták, ami történt. Azt látták, hogy Jézust elfogták, Jézust megkorbácsolták, meggyalázták, és a végén keresztre feszítették. A tanítványok ott és akkor azt gondolták, hogy minden reménységük odaveszett, hiszen ők azt gondolták, hogy helyre fog állni Izrael királysága, Isten királysága, és ők majd Jézussal beülnek a királyi székbe, és együtt fognak vele uralkodni. Ez így fog majd történni, csak közben egy mozzanat kimaradt az ő életükből, az, hogy közben a pogányoknak is be kell menni, mert ez a megváltás, ez nem csak a zsidó népnek szólt, nem csak az ígéret népének, hanem a pogányoknak is. És ez egy óriási, tehát Jézus nem áldozat lett, hanem az atya akaratának a győztes beteljesítése. Tehát ez a nap azért óriási nap, mert ez a győzelem napja. Ugyanis, mint már említettem, vele együtt meghaltunk, és vele együtt feltámadtunk, tehát látszik, hogy a húsvét nem csupán Jézusról szól, hanem rólunk is szól. Mi is ott vagyunk ebben a győzelemben. És nézzük meg a Római Levél 6. rész 3. 4. igeversét, Róma 6, 3-tól 4-ig. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusban, az ő halálában keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámadott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Tehát ha megnézzük ezt a keresztség szót, ugye keresztelni, baptizni, alá meríteni, az azt jelenti, hogy mi is meghaltunk, tehát a vízkeresztség ugye ennek a szimbóluma, ennek a jelképe, az újjászületésben pedig ez történik meg. Amikor megvalljuk a hitünket Jézusban, amikor megvalljuk azt a hitünket, hogy mi Krisztussal meghaltunk, és feltámadtunk, akkor, hogy Jézus ezt megtette, akkor mi is ott vagyunk, azonosulunk az ő halálával, és azonosulunk az ő feltámadásával is. Ez történik meg az újjászületés által, amikor mi a hitünket megvalljuk és kimondjuk a szánkkal. Akkor ez a történet, ami Jézussal megtörtént, számunkra is igenné és ámenné lesz. És így történik az újjászületés, amikor Isten újjá teremti a szellemünket, a Szent Szellem erejével elpecsételi és örök életet ad nekünk. Ez az újjászületés. És ez emiatt tudott megtörténni. A központi üzenet, nincs evangélium ugye, passió nélkül. Nincs evangélium Jézus halála és feltámadása nélkül. Bármilyen prédikációt végignéztek, amik rögzítve vannak a Bibliába, akkor láthatjátok, hogy ez a központi üzenet. Mindenhol ezt az üzenetet vitték-e, és ebben az üzenetben van az erő. Amikor valaki befogadja ezt az üzenetet, jönnek a gyógyulások, jönnek a szabadulások. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy amikor evangelizálunk, akkor miért van ott annyi gyógyulás, miért van ott annyi csoda? Ugye itt a vasárnapi alkalmakkor néha tanítunk erről, arról, amarról, és ezt nagyon jó tesszük, mert muszáj. Tehát ugye táplálkoznunk kell Isten igéjével, de egy evangelizáció nincs passió történet nélkül. Nincs anélkül, hogy Jézus, hogy az ember bűnös lett, de Jézus meghalt értünk, és Jézus feltámadt, és kifizette az árat értünk, és szabadok leszünk. És amikor ezt az emberek megértik ezt az üzenetet, olyan isteni erő szabadul föl, hogy egyszerűen csodák történnek. Utóbbi evangelizációkon is, hogy voltunk, nagyon-nagyon sok gyógyulás volt. Imádkoztunk az emberekért, és Isten sorba gyógyította meg az embereket. Még elkapunk se volt az egyik helyen, megtelt az a kis művelődési ház, és ott a széken imádkoztunk az emberekért, és kezek, lábak, és gyógyultak az emberek. És ez nem amiatt van, mert hogy XY prédikált, vagy mi voltunk ott, vagy mekkora kenet, meg nem tudom, miket szoktak gondolni emberek, hanem az evangélium miatt van. Mert az evangéliumot, hogyha prédikálod, mindegy, hogy ezt kiteszi, akkor ott Isten ereje szabadul föl. És az evangélium az a mai nap, amiről szól a húsvét ünnepe. Nagyon érdekes, megnéztem, hogy csak úgy értelmező szótárban mi az a szó, hogy húsvét, mit jelent. Hát meg fogsz döbbenni. Tehát annak semmi köze Jézus feltámadásához. Annyit jelent, hogy húst venni. Így szó szerint, most nevettek, én is ezt tettem, így megdöbbentem. És közben mégiscsak kapcsolódik a húsvéthoz, mert a húsvét előtt az emberek böjtöltek. Ez egy hagyományból származik egyébként ez a maga a szó. Tehát nyilván nem a Pészakról beszélek, hanem a mi magyar szavunkról beszélek. Azt jelenti, hogy véget ért a böjt, ugye, mert Jézus föltámadt, és lehet húst enni, lehet húst venni. Na, ha eddig ezt nem tudtátok, én se tudtam, úgyhogy akkor ennyivel is ma okosabbak lettünk. Tehát, na, azt mondja, hogy igen, tehát Jézus feltámadott, hogy új életben járjunk. Ugye ez nem önmagunktól van. Nem tudunk megújulni, nem tudunk az önerőnkből új életbe sem járni. Mert Isten, aki képes megújítani a mi szellemünket, a Filippi 1.6 mondja, aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézus napjáig. Ugye valahogy így szól az ige. Tehát Isten kezdte el bennünk a munkát, amikor újjá teremtett bennünket, és be fogja végezni a munkát bennünk. Mi nem tudunk megváltozni önmagunktól. Isten képes, Isten szelleme képes az, aki elváltoztat bennünket. Ahogy megértjük az írásokat, ahogy tanulunk, ahogy vesszük magunkhoz az igét, úgy növekszünk ő benne. Mindannyian úton vagyunk, egyikünk sem érkezett meg. Van, aki már korábban elkezdett Krisztussal járni, és nyilván esetleg több ismeretünk van a Krisztusról. A mi feladatunk nem az, hogy ezzel kérkedjük, hanem segítsük azokat, akik még a hitben lábadoznak, akik még a hitben gyengébbek, támogatjuk, bátorítsuk őket, hogy ők is igen növekedjenek. Mert a mi hitünk az nem egy légből kapott hit, nem emberi kitaláció, hanem beteljesedett igazság, beteljesedett valóság. Tehát ez a győzelem, amit Krisztus aratott, ez nem elmond, hanem konkrét és végleges győzelem. Nagyon sokszor aratnak, ugye olvastunk háborúkról, le van írva, vannak háborúk leírva a Bibliába is, egy győztes háború, azt eltartott egy ideig, de mi lett utána? Hát utána aztán megint legyőzték őket. Nézzük ezeket a nagyhatalmakat, ha megnézzük Babilont, hányszor győztek, és ők voltak a győztesek, de meddig voltak győztesek? Amíg nem jött egy másik győztes, amíg le nem győzte őket, ugye jöttek a perzsák, és akkor eldárdázták őket, és akkor ők lettek a győztesek. Aztán ők se lettek sokáig győztesek, mert utána jöttek a görögök, aztán a görögök se lettek sokáig győztesek, mert jöttek a rómaiak, és folythatatnánk a sort. De a Krisztus győzelme, az örök győzelem, ezt nem lehet überelni. Ez nem egy olyan, mint egy világi győzelem. Jó? Tehát, hogyha megnézzük, a kereszt diadalma, az diadal a fejedelemségek és a hatalmasságok felett. A Kolossze levélhez fogunk menni, a második rész 12-es fogjuk megnézni, meg a 14-es, 15-ös verset fogjuk megnézni. Ez világosan bemutatja, hogy a kereszt az nem veresség, hanem hadüzenet és győzelem volt. Jó? Tehát a bűn iránt, amely ellenünk szólt, ugye eltörölte, és a láthatatlan hatalmasságokat lefegyverezte. Tehát ez a győzelem, ez egy szellemi győzelem is volt, ami nyilván egy fizikai győzelemben is manifesztálódni kell a hívő életében. Na nézzük a Kolossze 2.12-t. Eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, amelyben vele együtt föl is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. És akkor jön a 14-15-ös vers. És eltörölte a palacsolatokban ellenünk szóló, de azt hiszem olvasom a mi fordításunkat, itt egy másik fordítást használtam. Nézzük a 14-estől. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokba ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nélkünk, és azt eltette az útból, oda szegezvén a keresztfára. Ez egy nagyon fontos momentum. Az új szövetség az nem az ószövetség folytatása. Tehát ezt még egyszer elmondom, mert nagyon fontos. Az új szövetség az nem az ószövetség folytatása, hanem az egy új szövetség. Azt jelenti, hogy a régi eltöröltetett, és a helyébe került az új. Ezért új szövetség. Ez már nem a törvény rendszere. Mi volt az ószövetségben? A törvény folyamatosan vádolta az embereket. A törvény folyamatosan elítélte az embereket. Az ószövetségi ember folyamatosan ítélet alatt állt, mert nem tudott megfelelni annak a kőtáblának. Mindig az a kőtábla kárhoztatta. Ugye az egyik fele az, hogy mit tegyél, mert ha nem teszed, az rossz, vagy mit nem tegyél, és ha mégis teszed, az is rossz. Tehát bárhogyan nézel rá a törvényre, minden hogyan kárhoztatva vagy. A törvény kárhoztat bennünket. Nem azért, mert a törvény rossz, a törvényt Isten adta. A törvényt azért adta, hogy a tanítónk legyen, illetve egy más fordítás szerint, hogy a Krisztusra vezérlő mesterünké váljon a törvény. Hogy az ember adja már föl az ön erőfeszítését, az önmegváltást, mint ahogy ezt sokan teszik. Vannak vallások, akik úgy gondolják, hogy cselekedeteik miatt fogja majd Isten őket üdvözíteni. Hogy ember, add már föl az önmegváltásodat, nézd már a keresztre. Ugyanúgy, mint a pusztában volt, amikor vándoroltak a zsidók, és csipkették őket a mérges kígyók. Akkor is nem számít, hogy ki mit csinált, ki menekült meg. Az, aki a részkígyóra föl tekintett, a részkígyó az nem más, mint Jézus előképe. Megcsipte a kígyó, akkor hiába panaszkodott, hiába kente be kenőcsel, bár ott a pusztában ilyen nem volt, tehát ilyen kísértés nem érte őket. De mit kellett tenniük? Föl kellett nézni a részkígyóra. Aki fölnézett a részkígyóra, meggyógyult, aki nem, az meg meghalt. Kész. Ez egy ilyen egyszerű dolog volt. Tehát nem tudták betartani a törvényt. A lényeg az, ami itt a lényeg, hogy hogyan győzte le a sátánt? Hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, mely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból odaszegezvén a keresztfára. A keresztfára a törvény is föl lett szögezve. Mivel kárhoztat a sátán? Most is azzal kárhoztat. Nézd meg, milyen keresztény vagy. Hát nem tudod megtartani a törvényt. Hát nézd meg, mit csináltál múltkor is. Jó, de múltkor is ideges lettél, múltkor is csúnyán beszéltél, múltkor is mit tudom én, mit csináltál. Teljesen mindegy. A törvényt nem lehet megtartani, Jakab írja a levelében, ha egyetlen pontját is megsérted, akkor az egész törvényt kárhoztatod. Nem lehet azt a törvényt megtartani. És mivel vádolja a sátán ma is a keresztényeket? A törvénnyel. A törvényt használja arra, hogy téged fejbeverjen, hogy te egy milyen méltatlan vagy. És ezáltal, amikor a hívő keresztényt a méltatlanság érzése hatalmába keríti, akkor nem hitben jár. Akkor önmagára nézett, akkor a törvény betűjére nézett, és nem a Krisztusra és nem a keresztre nézett, hanem önmagára nézett. És abban a pillanatban, ahogy magunkra tekintünk, és nem a Krisztusra, abban a pillanatban kiesünk a hitből. És éppen ezért kell nekünk a keresztre nézni. A sátán nem vádolhat tovább a törvénnyel, hogy ezt nem tartod be, azt nem tartod be, amaszt nem tartod be. Jó? Akkor mondja a másik neked, nem jár szeretetbe. A te dolgod nem az, hogy a másikat vádoljad, hanem a Biblia azt mondja, hogy te jár szeretetbe. Jó? Tehát az nekem szól. Jó? Tehát nekem kell szeretetbe járni. Jó? Tehát amikor a másikat vádolod, meg a másikat kárhoztatod, akkor mivel kárhoztatod? Hát a törvénnyel kárhoztatod. Jó? És nagyon sokszor mondták, hogy de erről volt tanítás, ez most nem a mai. És itt jön a 15-ös vers, ami a lényeg. Lefegyverezvén a fejedelemségeket, hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta győzelmet aratván felettük a keresztfa által. Annak idején, amikor győzött egy hadsereg, mondjuk győzött a római hadsereg, megnyert egy csatát, akkor diadalmenetbe fölvonultak Rómáért. Talán láttátok valamelyik este vetítették a Ben Hurt, talán jó, hát sok minden azért úgy a filmalkotók is hozzátettek, de ott lehetett látni, amikor győzött Róma, akkor diadalmenetbe vitték az ellenséget, és ott nyilvánosan megszégyenítették, a fejükre tapostak. Tehát ezt a képet használja a Biblia, mert ezt akkor ott és akkor értették az emberek, mert tudták, hogy mi az a diadalmenet, hogy legyen egy képük arra, hogy Jézus mit végzett el, hogy ő ugyanúgy a fejedelemségeket, a hatalmasságokat megsemmisítette. Nincs az ördögnek hatalma feletted. Nincs a sátánnak hatalma feletted. Ő egy legyőzött senki. A kereszt megsemmisítette őt. A te feladatod nem az, hogy Istenre várjunk, Istenre mutogassunk, Istent noszogassuk azért, Uram, tegyél már valamit, értem. Ő már mindent megtett értünk. Mindent. A labda nálunk van. Mi kell, hogy lépjünk? Mi kell, hogy érvényesítsük ezt az életünkbe? És nem a Krisztusra kell várni, ő mindent bevégzett, a kereszt mindent elvégzett. A munka, amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor elvégeztetett. Akkor ott nem maradt vissza semmi. Nem kell semmit hozzátennünk, sem elvennünk a Jézus Krisztus megváltásából, a Jézus munkájából. Tehát a győzelem az nem egy jövőbeli remény, hanem egy megtörtént tény. Jézus nem csak feltámadt, hanem meg is dicsőült és felülkerekedett minden hatalmon. Ezt a győzelmet osztja meg az ő testével, az egyházzal. Ezzel a győzelemben vagyunk mi benne. Tehát a pogányoknak is adatott a győzelem. Ez a győzelem minden népnek szól. És a Szent Szellem pecsétje kerül az evangélium igazságára, amikor valaki az igazságot befogadja és elfogadja. Tehát ezért mondta ott Jézus, hogy ez nem csak Júdásra vonatkozik, hogy annak az embernek jobban meg se született volna, aki elutasítja az igazságot, elárulja, elutasítja az embernek a fiát. Ugye ott így kerül fordításra. Tehát világosan látszik ez, amikor Péter Cornélius házában prédikált. Van egy nagyon érdekes momentum, Júdás árulása után választottak egy újabb apostolt, egy 12. Az apostolságnak van 3 szintje. Ugye az első szint az, amikor Jézus közvetlen tanítványai, akik tanúi voltak az ő életének, szolgálatának, halálának és a feltámadásának. Ez az apostolság első szintje, ők voltak az első tanítványok, és mivel hogy Júdás kiesett a sorból, ugye nemzetségenként, a 12 nemzetség szerint egyet, mivel hogy csak 11 maradt, egyet választani kellett. És éppen ezért a feltételt megszabták, hogy ki lehet, akik az első apostolok közébe választják, annak Jézussal ismerni kellett kezdettől fogva, vele kellett járni, és ismernie kellett mindazt, amit ő cselekedett, mindazt, amit ő tett, és ennek a szem és fültanúja kellett, hogy legyen, úgy az ő halálának és a feltámadásának is. Bár nem tudom, hogy Mátyás ott volt-e a kereszt lábánál, amikor Jézus megfeszítették, de akkor biztos ott volt, amikor még 40 napig ugye tanította a tanítványokat, hiszen mindenki tudott a Jézus föltámadásáról, még pogány írások is vannak a Jézus feltámadásáról. Josephus Plavius könyve, hogy a zsidók történetét ő írta meg, még ő is említi, hogy a Jézus föltámadt. Egy pogány író, aztán aki később a rómaiakhoz csatlakozott, mindegy, ez egy másik történet, de a lényeg az, hogy még világi levelezésekben is ott van, hogy a Jézus föltámadt. Tehát ez az a tény, amit szeretne az ördög letagadni, mert ezen áll minden. Ez az a kőszikla, a Jézus a kőszikla, a feltámadt Krisztus a kőszikla, amin áll a mi hitünk. Tehát... hanem ugye a feltámadás az nem csak egy ilyen belső megerősítés, hanem a mi keresztény hitünk és az evangéliumnak a lényege. Jó? Tehát itt az apostoli bizonyságtétel a győzelemről. Tehát Pál apostol, hogyha megnézzük a szolgálatát, Pál apostol missziós útjai során mindig a feltámadást hirdette központi üzenetként. És ez kell, hogy legyen a te központi üzeneted is, nem a vallás, mert azon lehet vitatkozni, hogy ki melyik egyházhoz tartozik, meg melyik egyház mit tanít, meg néha elakadunk egy-egy gyufaszálon. Persze fontos a tiszta tanítás, azért ezt ne felejtsétek el. Nyilván meg kell állnunk, mint olyan munkás, aki szégyent nem valaki, helyesen hasogatja az Isten beszédét, mint ahogy ezt Pál írta Timóteusznak. De nem ez a lényeg, hanem a központi üzenet a Jézus Krisztus feltámadása. Hányszor vitatkoznak azon, hogy most Isten hogy teremtette, milyen volt a 6 napos teremtést? Az 6000 év volt, vagy 6 nap volt, vagy tényleg 6 nap volt, vagy mi volt? Nem tudjuk. Azt tudjuk, ami le van írva. Most van sokféle értelmezés. De egy dolog biztos, hogy ez nem szotéria, ugye mondják ezt görögül, tehát nem üdvösség kérdése. Tehát teljesen mindegy, Isten 5 nap alatt, vagy 6 nap alatt, vagy hogy teremtette a világot, ez nem üdvösség kérdése. De ami üdvösség kérdése, az a Jézus Krisztusban való hitünk. Tehát ilyen meddő dolgokra elvinni, a keresztények ne olyan dolgokon vitatkoznak, hogy az ember, én is ilyen voltam egyébként, csak úgy mondom, tehát nem bántásképpen mondom, csak úgy megjegyzem, hogy néha nekünk az a fontos, hogy nekünk legyen igazunk. A fontos nem az. A fontos az, hogy Jézus Krisztusnak a hű tanúság tevői legyünk, hogy Jézus Krisztus feltámadt. És az összes többi az is fontos, mert minden fontos, de ez a keresztény hitünk alapja. Ha hiszel a feltámadásba, akkor üdvözülsz, tehát ez a lényege, mert ugye nem lehet úgy föltámadni, hogy előtte valaki meg ne halt volna. Tehát ez is benne van a feltámadásban, tehát a római levél 10. részében ugye ez van írva. Ugye, tehát az antiókiai zsinagógában, ugye világosan elmondta, hogy Jeruzsálem lakói nem ismerték föl a megváltót, de Isten minden ígéretét beteljesítette, amikor feltámasztotta őt. Tehát a feltámadás nem csak jele, hanem záloga annak, hogy minden bűn bocsánatot nyert. Az igazság ajándékát Krisztusban mindannyian elnyerhetjük. Mi már, akik befogadtuk, mi már elnyertük. Tehát ajándék. Az üdvösség az ajándék, nem érdem. Hitáltal, kegyelemből, mint az Efézus 2:7-8-ban olvassuk. Jó, most nézzük meg az apostolok cselekedete 13:29-et, majd a 31-38-39-es ige versét. Először a 13:29-et olvassuk. Mikor mindazt elvégezték, ami ő felülle megiratott, ez Istvánnak a prédikációja, tehát aki szintén prédikál a zsidóknak, a keresztnek az üzenete az mindig reakciót vált ki. Vagy örömet, vagy dühöt. Kiben, kit. Ma reggel hallottunk egy nagyon érdekes dolgot a feleségemmel. Azt mondta, hogy érdekesen állnak az emberek Istenhez. Van, aki hisz Istenben, van, aki meg Istennek hiszi magát. Ez a kétfajta ember van. Tehát óriási a különbség. Tehát ha valaki hisz Istennek, akkor hisz Jézus Krisztusban, hiszen az ő egyszülött fiát ő jelentette ki. Jó, tehát az igazság. Tehát mikor mindezeket elvégezték, ami ő felülle megiratott, levévén őt a fáról sírba helyezték. De az Isten feltámasztá őt a halálból. István ki volt? Ez egy diakónus volt, igaz? Akit beválasztottak, hogy a görögöknek az ellátásáról gondoskodjanak, ott az özvegyekről, még az apostolok cselekedetei ellen olvassuk. Na, és nézzük tovább. És sok napon át megjelent azoknak, akik vele mentek fel Galileából, Jeruzsálembe, akik őnéki bizonyságai a nép előtt. És akkor azt hiszem, itt jön a 31, 38, 39. Azért legyen néktek tudtotokra, férfiak, atyám fiai, hogy ezáltal hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata, és mindazokban, amikben Mózes törvénye által nem igazultatok meg, ezáltal mindaz, aki hisz, megigazul. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes üzenet. És ez kell, hogy legyen mindannyiunknak az üzenete. Jó? Az evangélium igazsága az, hogy Krisztus feltámadott, és mi megigazultunk ő benne. Tehát nem csak ő róla szól, úgymond, nyilván az ő munkája volt, de mi megigazultunk ő benne. Tehát nem bűntudatban, vádlásban, örök bizonytalanságba kell érni, mint ahogy az ige mondja, hanem a győzelem teljessége már a miénk. Jó, tehát a győzelem örök távlatban is a mi reménységünk, tehát a halál az nem végállomás, hanem átlépés az örökké valóságban. Mi nem pár tíz évben gondolkodunk, nem ebben a földi létben gondolkodunk csupán. A húsvét üzenete ugye nem ér véget a történelemben. Az apostolok világosan tanították, hogy ahogy Jézus feltámadt, ugye benne hívők is föl fognak támadni. Dicsőséges testben és örök életre. Dicsőséges testben és örök életre. Tehát még egyszer, ez a test, mindegy hányszor gyógyulsz meg, egyszer nem gyógyulsz meg. Tehát ez minden emberrel meg fog történni. Jó? Tehát ugye a hitünk az, hogy hiszük a gyógyulást, hiszük a természet felettit, ez rendben van, de ebben a fizikai testben akkor sem élünk örökké. Ez mondhatnám, hát ez egy rossz hír, nem egy jó húsvéti üzenet. De itt nincs vége a dolognak, viszont ez már jó hír. Mert ez a pár tíz év, ez csak pár tíz év. Mi az örökké valóságban gondolkodunk, az, hogy Jézus él, meg az, hogy nekünk örök életünk van, ez egy folyamatos múlt, igen időben van. Folyamatos múlt, azaz, hogy egy állandó jelen. Tehát számunkra ez érvényes, ugyanúgy. Na nézzük az 1 Tesszalonikai levél 4.14-et és a 16-ot fogom felolvasni, tehát nem megyünk végig folyamatosan. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen Isten is előhozza majd ővel együtt azokat is, akik elaludtak a Jézusban. Hát milyen csodálatos dolog, milyen ígéret ez? Isten eddig minden ígéretét beteljesítette. Mindent, amit ígért, mind beteljesedett. Semmi okunk arra, hogy bárki ezt egyáltalán kétségbe vonja. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és föltámadnak először a Krisztusban elhunytak. Ugye 16-os, tehát a Krisztusban elhunytak, támadnak föl először. A feltámadás az elrendelt dolog, azt vehetjük úgy, hogy egy megtörtént dolog, mert Krisztussal együtt már föltámadtunk 2000 évvel ezelőtt, és akik pedig a Krisztusban elhunytak, ők a Krisztus eljövetelekor mindannyian föltámadnak, és mindannyian örökké a Krisztusban leszünk ebben a megdicsőült testünkben. Jó, tehát a jelen szenvedései, jelen kihívásai, azok nem akadályai a győztes életnek. A Pál apostol nem csak a jövőről beszélt, ugye itt ebben az igében, ha megnézzük, hanem arról is, hogy a feltámadás ereje már most munkálkodik bennünk. És ez az élet gyakran hordoz próbákat. Nyilván Jézus nem mondta, hogy nem lesz semmilyen kihívásunk. Néha még testi ugye, gyengeségek is megtámadnak bennünket. Mégis az élet ereje bennünk munkálkodik. Róma 8-ban olvassuk az. Mert ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti benne lakozó szelleme által. Tehát mi van bennünk? A feltámadás ereje ott van bennünk, és ezt az erőt a hitünkkel föl kell tudjuk szabadítani. Hinnünk kell, ehhez hallanunk kell nagyon sokszor az evangélium üzenetét. Nem tudom, hányadszor prédikálom, én soha nem unom. Nekem mindig új, mintha most olvasnám először. És mindig óriási reménységgel tölt el. És tudom azt, hogy hova tartunk, hova megyünk, nincs reménytelen helyzetünk, bármi is történjen. És akkor a 2 Korintus 4:10-et olvassuk, majd a 11. 2 Korintus, nézzük először 4:10-et. Mindenkor a testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi halandó testünkben. És itt írja a 11:17, ugye? Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Nézzétek meg, Pál apostol, akit börtönbe zártak, kalodába zártak, megkövezték, talán halálra is kövezték, nem tudjuk pontosan, hogy mi történt ott, de annyit szem, és azt mondta, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Tehát azt mondja, hogy nem hasonlítható ahhoz az örök dicsőséghez, amelyet Krisztus megszerzett nekünk a keresztje által. Jó, tehát az élet, a Krisztus élete. Jó, tehát ez a győzelem, ez nem egy hangzatos szólam, hanem ez egy valóság. És ez az élet ott van bennünk, mindannyiunkban, akik Krisztus hívői vagyunk. Sőt, ugye minél nagyobb a nyomás, annál fényesebb a dicsőség, mert ugye szoktuk mondani azt, hogy ami nem tud legyőzni, az megerősít. Igaz? Akkor erősebb leszel. Tehát az izmaink is hogyan nőnek? Ha valaki sportolt már életében, akkor tudja, hogy az csak úgy nem úgy önmagától nő, mert bekapták két vitamint, hanem ott erőfeszítést kell hozni. Tehát ha nincs terhelés, akkor nincs növekedés. A mi hitünk is, ugye van olyan, hogy teher alatt nő a pálma, vagy nem is tudom milyen mondás, van ilyen népi mondás, tehát ennek is van egy biblikus igazsága. Tehát nyilván vannak terheink. Ha nem lennének kihívásaink, ha nem kellene hitünkkel folyamatosan, hogy mondjam, ez nem megerőltetés, ez a rossz kifejezés, de ha nem lennének próbái a hitünknek, akkor a hitünk nem tudna növekedni. Amikor elkezdesz győzelmeket aratni, egyre kisebb győzelmeket először, kisebbet, egyre nagyobbakat és nagyobbakat. Így van ez még a súlyemelésnél is, nem a 200 kilónál kezdi valaki, hanem elkezdi a kicsi súllyal. Tehát apró dolgokba, apró győzelmek jönnek az elején, és ezeket az apró győzelmeket igenis nagyon-nagyon nagyra értékeld. És utána, ahogy növekszünk a hitben, az ismeretben, mert az erő az ott van bennünk, és működik. Jó? Tehát ez a győzelem nem múlt idő, hanem örök jelen. Ez a győzelem örök jelen. Jó? Hogy Pálnak mindig ez volt, ami erőt adott, a feltámadás. Bármilyen rossz körülmények között volt, hogy mi az, amit Pál apostolt a pályán tartotta, úgymond. Mi az, amit őt megtartotta a hitben. Mi volt az, amitől elmondhatja az, hogy a futása, vagy a futásomat ugye megfutottam, a hitet megtartottam. Hogy tudott ez megtörténni? Úgy, hogy ez az igazság, ez a feltámadás ereje ott volt benne. És ez a hit a feltámadt Krisztusról, a feltámadásról mindig erőt adott neki. És nekünk is a feltámadás tud erőt adni. Ez nem egy elméleti alap, hanem minden bátorítás, minden kitartás, minden hűségnek az a forrása, hogy Jézus feltámadt. Tehát ezért a kereszt, a húsvét napja, a mi húsvétunk napja, az valóban a győzelemnek a napja. Jó, még van egy nagyon pici időm. Azt mondja, a Timóteusznak írja a második levelében, második Timóteusz 2:8-9. Emlékezzél meg az Úr Jézus Krisztusról, aki feltámadt a halálból. Mit gondolsz? Timóteusz ezt nem tudta? Teljesen új hírt? Nem, hanem hogy mennyire ez a központi üzenet, hogy mennyire ez a lényege a mi keresztény hitünknek, hogy feltámadt a halálból, aki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint, amelyért szenvedek, mint egy gonosz tevő. Még bilincsek közül is vagyok verve, de az Isten beszéde nincs bilincsbe verve. Bármit tehetnek az emberrel, de az ige az nincs bilincsbe verve. Ez az igazság, ez nincs bilincsbe verve. Ezt az igazságot bármikor megoszthatjuk, bármikor elmondhatjuk másoknak. Tehát amikor nehézség jön, úgy tűnik, hogy a világ zűrzavara elnyomja az örömhírt, akkor emlékeznünk kell arra, hogy a sír üres, nincs ott. A kő elgördítetett, nincs ott. Jézusnak ne keressétek a sírját, meg a temetkezési helyét. Ha valaki ezt megtalálta, akkor valami árnyékra vetődött. Nincs ilyen sír, amiben Jézus ott van, és amiben Jézust eltemették. Mert az a sír az üres. Jó? Tehát a világ szenzációja, ezt ilyeneket szeretnek mondani. Tehát a győzelem a tiéd is, ha Krisztusban vagy, és ezt Andrew Womack nagyon sokszor tanítja, hogy ne kérd, amit már megkaptál. Jó? Tehát kezdj el benne járni. Ez ma is üzenet nekünk. Tehát nem kell Istent mozdítani, ő már megtette, amit meg kellett tennie. Tehát ezt még egyszer tudom, hogy ismétlem magam, de az ismétlés, ugye mondják, hogy az a tudás anyja. A hitünk az evangéliumból származik, és az evangéliumnak a folyamatos hallásából. Bizony, sokszor kell hallanunk, hogy egyszer meghalljuk. Jó? A kereszt és a feltámadás mindent bizonyított. Ugye, megbocsátást, gyógyulást, békességet, örök életet nem kell küzdened érte. El kell fogadnunk, és élnünk kell benne. Jó? Róma 8:32-34. Olyan gyönyörű igék, amik szólnak hozzánk. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Micsoda üzenet ez? Micsoda üzenet, micsoda örömhír, ha ezt végig gondoljuk. Tehát nem kell, és mindent odadott az ő fián, mindjárt, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Jézus ezt, Isten ezt nem öncélúan tette. Jézus ezt nem öncélúan tette, hogy mit tudom én, furfangos módon átverje az ördögöt. Nem erről szól a történet, hanem értünk. Ő teljesen legálisan cselekedett. Hiszen előre ki is jelentette, hogy mi történik. Isten nem trükközik meg, nincs, szóval nem is tudom, néha emberek mit gondolnak. Jó? Tehát ez a győzelem napja. Ugye nem csak Jézusé, tehát az övé is nyilván, és azoké is, akik ő benne vannak, mert vele együtt. Tehát ez a nap, ez mindenképpen ugye emlékeztetés, bátorít, és fel is szólít bennünket, hogy ébredj fetek, aki aluszol, és feltámad benned a Krisztus, ugye? Tehát mondja az írás. No, tehát szummázzuk az eddigieket egy kicsit. Tehát ha megnézzük a húsvét napját, ha megnézzük a Krisztus halálát, feltámadását, ez nem csak egy történelmi esemény, hanem Isten örök győzelmének a napja. És a mi győzelmünknek is a napja. És ezért ez a leghatalmasabb ünnep. Ha megnézzük, ugye kezdődött már az Ószövetségben. Itt Ábrahám hite már belekapaszkodott, mert hitt a feltámadásban. Megvan ennek az ószövetségi előképe. És még nagyon sok más igét erről lehetne egész évben prédikálni, az előképekről, az Ézsaiásról még nem is beszéltünk, a Zsoltárokban, ami kijelentetett, és sok minden más ige helyet is elő lehetett volna hozni, mert ez nem fér bele egy napba, meg egy évben sem. Ugye Jézus önként vállalta az utat, nem vereségbe, hanem dicsőségbe. Tehát az ő útja nem vereségbe torkollott, mint sokan gondolják. Jézus kereszt halálát egy-két ember kudarcként, tragédiaként írja Fleber. Itt megállt a történetbe. Itt nem lapozott tovább, nem tudakozódott tovább. a lényeget elfelejtette megnézni, hogy Jézus föltámadt. Ez a dolognak az eleje volt, hogy vele együtt meghaltunk, föltámadtunk. A kereszten lefegyverzett minden erőt örökre. Ugye eltörölte az útból azt a választ, amit ellenünkre volt nékünk, ahogy írja itt a Kolossze levél. A jövő reménye az biztos, a feltámadás ígérete az megmásíthatatlan. Ez meg fog történni. A jelen szenvedései között is győztesek vagyunk. Mit értünk a szenvedések alatt? Amit Pál is. Azt mondja, pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Nem az, hogy betegségbe kell szenvedjünk, meg nem tudom, meg hiányba, meg ilyesmibe, hanem nyilván az üldözésekben, és annak lehet például egy ilyen következménye is, mert Pált, amikor megvesztőzték, hát akkor nem Facebook bejegyzéssel dobálták meg, mint minket néha, meg posztokkal, hanem elverték a hátát, és bizony ott sebek voltak, meg fájdalom volt, meg minden volt. Jó, tehát mi hirdetjük és elnyertük a megbocsátást, kegyelemből hitáltal, a jövő reménye biztos, tehát a jelen szenvedései között is győztesek vagyunk, nem vagyunk áldozatok, hanem többek, mint győztesek, ezt mondja a Biblia. És ez mind a húsvét, mind a kereszt munkája hozta. A hitünk alapja Jézus föltámadt, és közben jár értünk. Ugye az Atya jobbján ültetett, és vele együtt mi is oda ültettünk. Jó, tehát ez a győzelem már biztosan a miénk. Jézus feltámadt, és mi is feltámadtunk vele együtt. Én úgy gondolom, hogy ez a nap, ez a győzelem napja, itt nem is lehetne a másról beszélni, mint erről. Hogy ebben erősödjünk meg, tudatosodjék ez a nap, mert ez a nap minden nap ott van az életünkben, ez egy folyamatos jelen, és ebben járjunk, és ebben éljünk. Most fogunk imádkozni, ha valaki netántán meghallgatta ezt a mai üzenetet, vagy később videóról visszanézi, és nem biztos abban, hogy üdvössége, hogy örök élete van, akkor most innen hagy mondjam el neki, hogy igenis Jézus szereti őt, mindegy, hogy eddig mibe volt, mindegy, hogy eddig mit tett. A múltat nem tudja eltörölni, a múlt az múlt, a múlt az elmúlt. De van egy jövő, van, lehet egy győztes jövő bárki számára. Kijöhet a legnagyobb pocsolyából, amiben az élete van. Egy valakire van szüksége ehhez a megmentőre, Jézus Krisztusra, a Jézus Krisztus keresztjének a munkájára van szüksége. Üdvösséget kell, hogy nyerjen, és ezt Jézus szerezte meg. Nem azért adja egy bűnözőnek, nem azért ad Isten kegyelmet, mert Isten helyesli a bűnözést. Nem egyáltalán, hanem az ő kegyelméből, hogy hagyja föl a múltját, hogy hagyja el a bűnös múltját, és éljen egy krisztusi életet. Ezt az életet Krisztus mindenkinek fölkínálja, minden egyes embernek, mindegy ki az illető, mindegy hol született, mindegy milyen a bőre színe, a felekezeti hovatartozása, a vallása, az etnikuma, sorolhatnánk tovább, mindez nem számít. Az számít, amit Jézus tett a kereszten. És ha erre bárki igent mond, akkor mindaz, amiről ma prédikáltam, mindaz, amiről beszéltünk, az írás szólt, mindaz az övé. Úgyhogy álljunk föl, köszönjük az Úr kegyelmét. És ha valaki bizonytalan az üdvösségben, hogy ez a húsvét, ez a feltámadás, neki is feltámadás lehet, akkor, ha Jézus befogadja. A szívében, a római levélben azt olvassuk, a 10. rész 9-es, 10-es fejezetben, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézus Krisztusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. És azt írja az írás, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mindenki. Ez rád is vonatkozik, azokra is, akik azt hiszik, hogy elveszettek, és úgy, hogy most jött el az idő. Nincs alkalmasabb pillanat, mint most. Ez a te időd most, aki még ezt nem tette meg. Mi meg együtt imádkozunk azokkal, akik hallják, hallották az üzenetet. Mondjuk együtt. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom, és én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől, ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen.